Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az Isten házában. Magasztaljuk a mi Urunkat Isten tiszteletünk elején a 100. Zsoltárunk első versének az éneklésével. Foglaljuk el a helyünket most, és a 485. dicséretünket keressük meg. 485. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket, mind az 5 percet énekeljük el. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most először az apostolok cselekedeteiről írott könyv 3. fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Mivel ez az ember feltartóztatta Pétert és Jánost, az egész nép megdöbbenve futott össze hozzájuk a Salamon csarnokába. Amikor Péter ezt látta, így szólt a néphez. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákob istene, a mi atyáink istene megdicsőítette fiát Jézust, akit ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet és igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve, ezt az embert, akit itt láttuk és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint a ti előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztusa szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent profétái szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a profétára, azt ki kell írtani a nép közül. A proféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a profétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz. És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságába. A mi Úrunk Istenünk egy áldottá igéjét, ami életünkben, mi pedig legyünk az ő szavának megtartói is, ne csak hallgatói. Foglaljuk el most a helyünket, és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szeretnénk mindenek előtt imádni téged. Valljuk, hogy egyedül téged illet minden dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Köszönjük mindazt a testi-lelki ajándékot, amit az elmúlt héten kaptunk tőled. Köszönjük ezt a csendes órát is, amiben rád figyelhetünk, és tőled várhatunk igét. Tudjuk, Urunk, hogy minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet, és a te igéddel ma is bármi jót el tudsz végezni az életünkben. Szükségünk van a te bűnbocsátó kegyelmedre, szabadító hatalmadra, újjáteremtő irgalmadra. Kérünk, szólj hozzánk úgy, hogy elvégződjék az életünkben az, amit most te szükségesnek tartasz. Kérünk, ha kell, törd össze keménységünket, vagy emelj fel elesettségünkből. Add nekünk szent lelked igazi vigasztalását. Tőled várunk tanácsot, útmutatást, de még az engedelmességre való készségért is hozzád könyörgünk. Ajándékozz meg minket, kérünk most külső csenddel, és nagy belső elcsendesedéssel, hogy értsük, és aztán cselekedjük is a te halk és szelíd szavadat. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Ámen. Isten üzenetének hallgatására készülve a 168. dicséretünk első és negyedik verszakait énekeljük. Tehát 168. énekünket keressük meg, az első és negyedik verszakait énekeljük. Az előbb olvasott igeszakasz mellett Márk evangéliumából hangzik hozzánk még Isten igéje, Márk evangélium a 16. fejezetéből, a 15. versből, valamint a 19. és 20. versekből. Ezután így szólt hozzájuk, mármint Jézus, a tanítványaihoz: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket most. csütörtökön ünnepeltük az Úr Jézus Krisztus mennybe menetelét. Akkor Isten tiszteletünkön szó volt arról, hogy hogyan is munkálkodik a mennybe ment Úr Jézus. Részletesebben egyet követtünk akkor nyomon, amit így fogalmaztunk meg, hogy hihetetlen aktivitással irányítja az eseményeket. Elhangzott azonban már akkor is az, amiről most Márk evangéliumából olvastunk, méghozzá ez, hogy a mennybe ment Úr Jézus együtt munkálkodik követőivel az evangélium hirdetésében. Áldozó csütörtök estéjén azonban akkor csak keveset szóltunk erről. Most ezen a mai Isten tiszteleten egy kicsit gondoljuk ezt végig. Először is azt nézzük meg, hogy miben is munkálkodik együtt az Úr Jézus az övéivel. Annál is inkább fontos erre most időt szánnunk, mert nem úgy van-e, hogy sokszor mi azt szeretnénk, hogy az általunk kitűzött célok, saját vágyaink és terveink megvalósításában működjön együtt velünk az Úr. Vajon helyesen gondolkozunk ilyenkor? Azt olvastuk Márk evangéliumából, hogy Jézus mennybe menetele előtt a következőt mondta tanítványainak: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És még azt is hozzátette, amit ugyan nem olvastam fel, de most halljuk, mert nagyon fontos ez is: aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. És néhány sorral később pedig ez áll az evangéliumban: azok pedig, mármint az Úr Jézus tanítványai, követői, elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Az evangélium hirdetésében munkálkodik együtt az Úr az ő követőivel. De hát akkor itt igazából az ige hirdetőkről van szó. Az akkori tanítványokról, akiket később inkább már apostol néven emlegettek, meg hát akkor a későbbi korok prédikátorairól, meg lelkészeiről. Így lenne. Aki így gondolkozik, az a Szentírás egyik nagyon fontos tanítását vagy nem ismeri, vagy lehet, hogy ismeri, csak nem veszi figyelembe. És ez pedig az, hogy a keresztény gyülekezet létének értelme, hogy Jézus Krisztus tanúja legyen. Isten azért plántálta ide ezt a gyülekezetet is. Azért ajándékoz meg szeretetével. Azért nevel, formál bennünket is olyan csodálatosan, és kész vezetni bennünket, hogy mindazt, amit kapunk tőle, adjuk tovább azoknak, akik itt élnek körülöttünk, itt élnek ebben a városban. És igazából annak van értelme, amit teszünk, keresztény emberként, de keresztény gyülekezetként is, ami ezt a célt szolgálja, hogy Jézus Krisztus tanúi legyünk valóban itt ebben a városban, a környezetünkben. Ezért történtek az épületünkben a felújítások néhány évvel ezelőtt. Akár a templomunk felújítására gondolunk, vagy az alapsori helyiségeknek a felújítása, vagy a régi szenes pincének az átalakítása, hogy még abból is gyülekezeti helyiségeket nyerjünk. Azért tettük, hogy legyen hely, alkalmas hely, ahol összejöhetünk kisebb csoportokban is, és tanulmányozhatjuk Isten igéjét, ahol beszélgethetünk is arról, bizonyságot tehetünk arról, hogy mi hogyan tapasztaljuk meg az ő jelenlétét, hogy az az ige mit jelent számunkra, vagy annak az igazságát, hogyan éltük meg már az életünkben, hogy együtt tudjunk imádkozni, mint egy lelki család, együtt lenni egy család fejével, és megosztani vele az örömeinket, és hálát adni, magasztalni őt, de a gondjainkat is, és keresni az ő akaratát. Azért készültek el a helyiségek is, és bárcsak költenénk be, és népesítenénk be még jobban ezeket a helyiségeket, gyermekek is, meg ifjak is, meg felnőttek, középkorúak is, idősebbek is, hogy felkészülhessünk az Úr Jézus Krisztusról való bizonyságtételre. Hogy valóban betöltsük a küldetésünket, hogy Jézus Krisztus tanúi vagyunk, és leszünk még jobban ebben a városban. A róla szóló örömhír továbbadásában, ebben a tanúságtételben viszont azt ígéri nekünk itt most az ige, hogy együtt munkálkodik velünk az Úr. De hogyan történik ez az együtt munkálkodás? Azért hallottuk a második ige szakaszt az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik fejezetéből, hogy lássuk, hogy a mindennapokban, a gyakorlatban hogyan megy ez végbe. Gondoljunk hát most erre a történetre, amely történetben Jézus Krisztus két tanítványról, két apostoláról olvastuk azt, Péterről és Jánosról, hogy fölmentek a jeruzsálemi templomba imádkozni, és ott a templomnak az ékes kapujában találtak egy sántát, egy sánta embert, aki szokása szerint ott koldult. És azt hallottuk az igéből, hogy Péter és János rátekintett erre a kéregető sánta emberre, és azt mondták neki, hogy nézz ránk. A Biblia eredeti szavában, a görög nyelvben ez, hogy rátekintett Péter és János erre a koldusra, nagyon beszédes szó. Úgy lehetne visszaadni valahogy, hogy feszülten figyeltek. Megálltak, és feszülten figyelték talán a szavait ennek a kéregető embernek, talán, hogy mi van a szavak mögött, meg a mozdulatait, ahogyan talán a kezét előre nyújtotta. És igazából már itt is Krisztus lelkének, a Szent Léleknek a műhely titkaiba pillanthatunk be egy kicsit, ahogyan itt Péter és János megáll, és feszülten figyel. Figyel a bajba jutottra, a reménytelen helyzetben lévőre, a kiközösítetre. Megállnak, feszülten figyelnek rá, mint egy jelezve azt, hogy itt vagyok. Talán még az is ott van ebben, hogy számodra vagyok itt. De, és ez is a feszült figyelés része, vajon mit akar az Úr ezzel a helyzettel? Az első egyház, de minden keresztény egyház, és minden keresztény ember alapkérdései közé tartozik ez, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Találkoztunk. Találkoztam valakivel az utcán, vagy bárhol. Hogyan tovább? Mi történjen ebben a találkozásban? Péter és János feszülten várnak. Indításra. Egy belső mozgatórugóra. Krisztus lelkére, a Szent Lélekre, aki mint egy finoman meglöki őket, és szóra bírja Pétert és Jánost, és elmondják azt, amit csak ők mondhatnak el, mert ők már ismerhetik az Úr Jézus Krisztust, és közösségben vannak vele, hogy aranyunk és ezüstünk nincs, de a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. Péter és János feszülten figyelnek, és amikor megszólalnak, szavaik valamiképpen Krisztus lelkét tükrözik. Szavaik és tetteik olyanok, mintha Krisztus szólna, mintha Krisztus mozdulna, mintha Krisztus cselekedne. És hogyha szeretnénk mi is igazán, még jobban az Úr Jézus Krisztus munkatársai lenni, tanúskodni róla, az ő szeretetéről, akkor nekünk is föl kell tenni újra meg újra ezt a kérdést, hogy mit akarsz, Uram, mit akarsz ebben a helyzetben, mit akarsz ebben a találkozásban. Tudom, hogy ma a mi rohanó világunkban ez különösképpen is nehéz, hiszen sodornak magukkal bennünket is az események, a történések, ennek a világnak a rohanása. De Jézus Krisztusra figyelve, neki engedve, mégis lehet és szabad nekünk megállni, amikor ő ad jelzést Szent Lelk által. Mert akkor minden továbbit is rá lehet bízni nyugodtan. Mindazt, ami talán ott jár a fejünkben, hogy na de mi lesz, ha én most elidőzöm itt emellett az ember mellett. Olyan jó lenne, hogyha így tudnánk járni-kelni ebben a világban, hogy ott lenne bennünk ez a kérdés. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit adhatok tovább ennek az embernek, akivel most találkozhattam, vagy találkoztam? Talán szavakkal, talán cselekedetekkel. Minek kell megtörténnie ebben a találkozásban? Akkor ott gyógyulás, csoda történt az Úr Jézus Krisztus nevében. És itt most lehet, hogy nem csak én sóhajtok egy nagyot, hanem többen is felsóhajtunk, hogy milyen jó lenne, ha nekünk mai Krisztus követőknek, keresztényeknek is ilyen találkozásaink lehetnének, hogy történhetnének akár fizikai gyógyulások, változások is. Igen, nagyon jó lenne, de nem biztos, hogy mindig ez történik. Itt is később Péternek a szavaiból világossá lesz, hogy az, amit így mond, hogy amim van, azt adom neked, ez nem azt jelenti, hogy ő magának tulajdonítja a csodatívő erőt. Azaz bármikor, bármit meg tud tenni az Úr Jézus nevében. Nem arról van szó, hogy most itt megkapta a varázsformulát, amelynek birtokában aztán korlátlan lehetőségei támadnak. Az, hogy az Úr Jézus nevében, ez azt jelenti, hogy maga a megfeszített, feltámadott, és immár mennybe ment Úr Jézus cselekedett Péter által ott akkor. És így gyógyulhatott meg az a sánta ember. Nem biztos, hogy mindig történik fizikai gyógyulás. Egyféleképpen viszont biztos, hogy történhet gyógyulás. Ha egyszer valaki megérzi az Úr Jézus Krisztusnak a szeretetét, annak a lelke meggyógyul. Bárki is volt az, akin keresztül érkezett hozzá Isten üzenete. Nem olyan régen a rádió református félórájában elhangzott egy beszélgetés. Ebből a beszélgetésből szeretnék én most idézni, azért tudom ezt megtenni, mert én írásban is meg szoktam kapni, így megvan a szövege ennek a beszélgetésnek. Egy hölgy számol be arról, hogy hogyan is jutott ő hitre, hogyan is talált ő oda az Úr Jézus Krisztushoz, hogyan változott meg az élete. Olyan hölgy, aki azelőtt bizony már az ital rabságában volt. Pedig igazából az élete, a karrierje, az szépen felfelé ívelt. De mégis valahol valami hiányzott az életéből, valamivel nem tudott megküzdeni. Nos, hadd olvassak hát egy részletet ebből a beszélgetésből, annak szemléltetésére, hogy hogyan is történhet ez, és történik, hogy Jézus Krisztus együtt munkálkodik az övéivel. Ma is, nem csak akkor ott, Jeruzsálemben, a mi korunkban is. Ennek az előzménye az, hogy ez a hölgy végül is elment a Református Egyház Iszlákos Mentő missziójának egy gyógyító hetére. És mindaz, amit most elmond, az erről szól. A második nap délutánján nagyon rám tört, hogy itt mindenki tud imádkozni, kivéve engem. Nem tudok Istenhez sem szólni, sem odafordulni. És én nagyon kiborultam ettől. Akkor Margit néni, itt Balogh Zoltánról és feleségéről van szó, akik egykor ennek az Iszlákos Mentő missziónak a vezetői voltak. Szóval akkor Margit néni átment a termen. Neki olyan kisugárzása volt, amilyenre én is vágytam. Azt kérdeztem, hogyan lehetne ez? Oda mentem Margit nénihez, és sírtam, hogy ez nem fog nekem menni. Kérdezte, hogy mi nem fog menni. Mondtam, hogy nem tudok imádkozni, mert érdemben nem hiszem el, hogy van, akihez beszélek. Akkor hangzott el az a mondat, ami nálam áttörte azt a falat, amit építettem magamnak. Margit néni azt mondta, hogy de hát ezt is kérhetett tőle. Mindenkinél más töri át. Nekem ez a mondat volt az. Mi van? Mi az, hogy ezt is kérheted? Kitől? Hogy? Akkor este fölmentem a park tetejébe, a domboldalra, és szó szerint térden állva, sírva kértem a sötétben Istent, hogy csináljon valamit. Azt mondtam, hogy Istenem, ha létezel, akkor csinálj valamit, hogy ezt el tudjam hinni, mert nem tudok hozzád beszélni, nem tudlak megszólítani. Nagyon el voltam keseredve. Jól kísírtam magam. Nem történt semmi. Akkor még annyit érzékeltem ebből, hogy megint be fog dagadni a szemem a sírástól. Úgy is lett. És reggel fölkeltünk, és bementünk a reggeli gondolatébresztőre, és Zoli bácsi leült, és megszólalt. A megrepett nádat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Ézsaiás könyve 42. fejezet 3. verse. Én ott ültem, és életemben először megéltem, hogy hozzám beszél személyesen az Isten. Megnyitotta a fülemet. Ennek most 7. éve. Én nem azt kaptam Istentől, hogy nem iszom. Én egy új életet kaptam, aminek egy pici része az, hogy nem iszom. Hogyha valaki szeretné elolvasni az egészet, szívesen odaállom. Ezzel a hölgyel is az történt, hogy találkozva Jézus Krisztussal, Jézus Krisztus által Istennel megtapasztalta az ő szeretetét, és valami olyan kincsre lelt rá, ami valóban meggyógyít, és valóban talpra állít, ami minden nehézség között is valahol mégis derűség kiegyensúlyozottá teheti az életünket. Akikről hallottunk itt a történetben, Zoli bácsi és Margit néni, mondták nyilván azt, amit az Úr rájuk bízott. Nekik ez volt a feladatuk, mint ahogy mindegyikünknek. Küldetésünk és életünknek ez az igazi értelmet, hogy erről a Jézus Krisztusról beszélhetünk, és hozzá hívhatjuk az embereket. Ők se tudták a hozzájuk érkező embereknek a szívét megnyitni. Ők sem tudták megváltoztatni az életüket, de tették azt, amit az Úr rájuk bízott, és Jézus Krisztus pedig szent lelke által együtt munkálkodott velük. Itt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből felolvasott történetünkben is erről van szó. Péter és János is teszi azt, amit az Úr akkor ott rájuk bízott. És aztán a történet folytatásából látjuk azt, hogy csoda történik ezzel a sánta emberrel. Csodát láthatnak ott az emberek, akik aztán össze is szaladnak, mint ahogy általában teszi ezt az ember, amikor úgy érzékeli, hogy most itt valami szenzációs dolog ment végbe. De aztán Péter megszólal, és hirdeti az igét. Azaz, azok az emberek ott nem csak csodát látnak, hanem ige hirdetést hallanak. Miért? Azért, mert a csoda nem feltétlenül vezeti el az embereket az Úr Jézushoz. Egy igehirdető mondta pontosan ezzel a történettel kapcsolatban a következőket, és szerintem ez annyira jó, ahogy ő itt megfogalmazza, és ahogyan értelmezi, hogy a csoda legfeljebb a szemét nyitja meg valamennyire az embernek. Így szoktuk mondani, nagy szemeket mereszt. Vagy esetleg a száját nyitja meg. Tátva marad a szája a csodálkozásában. De a szívet mindig Isten igéje nyitja meg. A kemény szívünket a keresztről való beszéd, Jézus Krisztus fölragyogtatása nyitja meg és változtatja meg. És ezért nem maradhat itt sem annyiban, hogy csodát látnak ezek az emberek. Isten igazi cselekedete még tulajdonképpen ezután következik, amikor ezeken az egyszerű és írástudatlan embereken keresztül, Péteren meg a többi tanítványon keresztül megszólítja a sokasságot. Olyan erővel, mint ahogy az első pünköst eseményében látjuk, hogy mintegy 3000 ember szívéig jut el az üzenet. mert az Úr Jézus lelke által együtt munkálkodik velük. Azt látjuk hát itt, hogy Péter elkezd beszélni, prédikálni arról, hogy hogyan teljesedett be Krisztusban mindaz az ószövetségi ígéret, amit az atyák mondtak. Elhangzik egy vádbeszéd tulajdonképpen, kőkemény vádolás is. Lehet, hogy a mai pszichológusok nem nagyon dicsérnék meg Pétert emiatt, inkább leteremtenék, hogy miért vádol és miért kelt bűntudatot. Ezt mondja Péter, hogy de ti ezt a szentet és igazat megtagadtátok, megöltétek az élet fejedelmét. Mit csinál itt Péter? Konfrontáltatja, szembeállítja az embert a bűnével, leleplezi az ember bűnét. És itt is Krisztus lelke, a Szentlélek az, aki aztán ezt célba juttatja, mert a Szentlélek kicsit úgy is működik, mint a reflektor, hogy bevilágít a sötétbe. És néha bizony, vagy lehet, hogy nem csak néha, fájdalmas dolgok derülnek ki. Fájdalmas történésekről kell számot adnunk, amit magunk előtt is szégyelünk, meg mások előtt is. Amit olyan szívesen eltüntetnénk, hogyha lehetne. De ott vannak szégyenfoltok és sötétségek a szívünkben, az életünkben. Péter azonban kimondja, szembesíti a hallgatóit a vétkükkel. Azért, mert enélkül, mert bűntudat és bűnbánat nélkül nincs életmegújulás. Nem lehet igazán újat kezdeni, és nem lehet igazán meggyógyulni. Szükség van erre, hogy szembenézzek a vétkeimmel, hogy apa, hagyjak ezt-azt, hogy letegyek, kiengedjek a kezemből olyasmit, ami nem visz az Úr felé, hanem inkább eltávolít, elszakít tőle. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy hogyan kezeli Péter ezt az egész helyzetet. Szembesíti az embert, az ottaniakat a bűneikkel, de a bűnös emberrel mégis nagyon megértő, nagyon gyengéd, akárcsak Jézus. A bűnről kőkemény a mondani valója. Ti megöltétek Jézust, az élet fejedelmét. Ezt csináltátok. És olyan jó lenne, hogyha most nem csak azokra a zsidókra értenénk mi ezt, akik ott ténylegesen megölték, hiszen mi is keresztre feszítjük az Úr Jézust a vétkeinkkel. Megtagadtátok, megöltétek az élet fejedelmét. De azt is elmondja Péter, hogy most már tudom, hogy tudatlanságból cselekedtétek, ti is, meg a vezetőitek is. Mennyi együttérzés és mennyi szeretet van ott már Péter szívében irántuk. Hogy értem, hogy mitől vagy ilyen, hogy miért, és hogyan jutottál el odáig, ahol éppen vagy. Hát nem ismerted Krisztust igazán, nem voltál vele közösségben, nem jártál mellette, nem éltél vele, nem voltál együtt vele. Ez nagyon olyan, mint ahogyan az Úr Jézus nézte a bűnt és a bűnös embert. És gondoljunk csak itt a kereszten elmondott imádságára, bocsásd meg, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek. És Péter ugyanezt mondja, hogy ti nem tudjátok, hogy mit csináltok. De arról is beszél itt az ige hirdetésében, hogy még számotokra is van remény, és ez pedig az Úr Jézus Krisztus felszabadító és megtartó szeretete. És ezért folytatja azzal Péter, hogy térjetek meg, forduljatok oda hozzá, igazán és őszintén újuljatok meg, és elnyeritek az örök életet. Olyan szépen fogalmaz itt Péter, amikor azt mondja, hogy eljönnek a felüdülés napjai, a föllélegzés, a fölszabadulás napjai. Amikor le lehet tenni a bűnöket, mindazt, ami nyomaszt, amit talán már alig bírunk, de még húzzuk, ráncigáljuk magunk után, de ami visszahúz bennünket, leránt a sárba, le lehet tenni, lehet újat kezdeni. Lehet kérni, várni, imádkozni a föllélegzés idejét, valahogy úgy, mint ahogy sejtésem szerint már nem kevés gyermek várja a nyári szünetet, hogy föllélegzünk, vagy lehet, hogy a kedves pedagógusok is így várják a nyári szünetet. Nos, amit az Úr Jézus Krisztus tud adni, az ennél sokkal több, vagy azt kell mondanom, hogy más. De az a föllélegzés, ami az igazi fölszabadulást jelenti számunkra, az az Úr Jézus Krisztussal való találkozásban és megújulásban van. Most még tart a kegyelemnek az ideje. Ez azt jelenti, hogy most még van erre lehetőség. Számunkra és mindazok számára, akik még ezt nem fogadták el, ezzel nem élnek, de ugyanakkor, akik pedig már megtapasztalhattuk, akik már az Úr Jézus Krisztussal együtt élhetünk, és csodálatos kincs és örökség vár reánk, ezt élvezhetjük már most is, nekünk pedig kiváltságunk és feladatunk, küldetésünk, hogy hirdessük, adjuk tovább, hogy igen, Jézus Krisztusnál, a vele való találkozásban lehet igazán fölszabadulni, föllélegezni. Erősödjünk hát meg az Úrtól kapott küldetésünkben. Amen. kettőszázötvenötödik dicséretünket keressük meg, és a 7.-8. verseit énekeljük most. Válaszoljunk imádságban Isten megszólító szavára. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad, hogy aki hiszül benne, áll ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy hiszünk benned, de olyan kicsinek képzelünk el, Urunk. Olyan apróságokért könyörgünk, sokszor tőled teljesen idegen célokra akarjuk fordítani a tőled kért ajándékokat. Tőled teljesen függetlenül tervezünk, és azt merjük kérni, segíts meg minket ezekben az akcióinkban. Kérünk, világíts bele életünknek ebbe a részébe is. Hadd lássuk tisztán, ha kisigényűek vagyunk, ha kicsi a hitünk, ha téged is csak eszközként akarunk felhasználni a magunk akcióiban. És nem vágyunk arra, és nem engedjük, hogy te használj fel minket áldott eszközökként mások javára. Kérünk, taníts minket imádkozni sokkal alázatosabban, mélyebben, a Szentlélek által. Kérünk, add nekünk mindazt, amit elkészítettél a számunkra. Ne azt, és ne csak azt, Urunk, amit kérünk és kérni szoktunk. Ajándékozz meg minket önmagaddal, szent lelkeddel. Hadd legyen tele a szívünk, drága igéddel, és az engedelmesség lelkével támogass, hogy készek legyünk megállni, ha megállítasz, indulni, ha indítasz, hogy engedelmes életet éljünk. Urunk, könyörgünk most hozzád azért, hogy egész gyülekezetünket áld meg, hogy betölthessük tőled kapott küldetésünket dicsőségedre. És imádkozunk most a betegjeinkért. Imádkozunk azokért, akiket az elmúlt hetekben műtöttek, vagy éppen most, az elkövetkezendő időszakban fognak műteni. Urunk, úgy kérünk, hogy légy ott velük a beteg ágyon. Erősítsd őket, erősítsd lelkeddel, újítsd meg békességet bennük. Úgy kérünk, segítsd őket, hogy tudjanak ott is rád tekinteni, hogy tudjanak gyermeki bizalommal fordulni hozzád. És úgy kérünk, hogy te erősítsd meg szeretteiket is. Adj nekik is békességet, türelmet. Urunk, hadd tudjuk a nehézségeket is veled hordozni, kiönteni a szívünket előtted újra meg újra. És köszönjük, hogy te ugyan azt mondod, hogy vegyük fel a te igádat, de ez az iga olyan csodálatos, mert ez arról is szól, hogy valójában te hordozol bennünket. Köszönjük, és kérünk, könyörülj meg azokon, akik most nehézségek között vannak különösképpen is, hogy megtapasztalhassák ezt kegyelmedből. Áld meg, kérünk, egész egyházunkat, imádkozunk a vezetőinkért, hogy ők is tudjanak rád figyelni, hogy szent lelked adhasson nekik bölcsességet, útmutatást, és könyörgünk egész népünkért. Urunk, úgy várja mindenki szinte a föllélegzés, a felüdülés idejét, bárcsak attól várhatnak és várnak egyre többen, akitől érdemes várni, aki igazán meg tudja ezt adni tőled. Könyörülj meg, kérünk egész népünkön. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most a Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
Az adakozás lehetőségére emlékeztetett mindenkit azzal, hogy az hála áldozatunk része legyen. Legyetek irgalmasok, olvashatjuk Lukács evangélium a 6. fejezetében, amint atyátok is irgalmas. Adjatok, és adatik nektek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Sok szeretettel hívom és várom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Pünkösd ünnepére készülünk, ezért kicsit másképpen alakul ennek a hétnek a rendje. Kedd este megtartjuk a keresztkérdések kurzus következő alkalmát, tehát várjuk a kurzus résztvevőket este 7 órára. Szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órai kezdettel tartunk bűnbánati istentiszteletet itt a templomunkban. Tehát szerda, csütörtök, péntek este 6 órától lesznek istentiszteletek. Pünköstkor pedig mindkét napon, tehát vasárnap is és hétfőn is, 10 órai kezdettel a szokott időben lesznek az ünnepi istentiszteletek, és mindkét alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Készüljünk így, tehát imádságos szívvel az ünnepre. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, ebben kérem is a testvérek segítségét, hogyha tudunk esetleg olyan valakiről, aki betegsége, időskora miatt nem tud eljönni az ünnepi istentiszteletekre, akkor tessenek szólni, jelezni, és nagyon szívesen elviszem az úrvacsorát. Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a nyári többgenerációs táborunkba, csendesetünkre, amely július 16-ától 22-ig lesz Szilvásváradon. Hirdetem azt is, hogy a tanévzáró istentiszteletünket hittanos gyermekeink számára, illetve a gyülekezetnek is, hiszen együtt fogjuk ezt ünnepelni, június 10-én lesz, 10 órai kezdettel, tehát a szokott időben. A Reménység Fesztivált szervezőktől érkezett még egy felhívás, egy levél hozzánk. A Reménység Fesztiválról már szóltam itt több istentiszteleten is, vannak is közöttünk olyanok, akik tanácsadóként majd szolgálnak ott a fesztivál alkalmain. Most egy olyan felhívás érkezett hozzánk, amely arról szól, hogy a fesztivál 3 napján tartós élelmiszergyűjtést szerveznek, hogy a szociális gondoskodáson keresztül is bemutassák az evangéliumot. A helyszíne ennek a Budapest Sportaréna bejáratai mellett felállított gyűjtőpontok, itt vannak az időpontok is. Én ezeket most nem olvasom föl, kitesszük a hirdető táblára a plakátot, illetve nagyon szívesen másolunk belőle azoknak a testvéreknek, akik szeretnének ebben részt venni. Azt olvasnám még inkább a levélből, hogy mit érdemes hozni. Tartós élelmiszerek, liszt, cukor, étolaj, rizs, tészta, hosszú lejáratú konzerv, ezekből bármilyen mennyiséget örömmel fogadunk. Mit nem tudunk átvenni? Hűtést igénylő és romlandó termékeket, zöldség, gyümölcs, tejtermék, édesség. Mi történik az összegyűjtött élelmiszerrel? Reménységfesztivál emblémával ellátott egységcsomagokat készítünk, amelyeket a fesztivál szociális bizottságában résztvevő magyar segélyszervezetek osztanak ki a leginkább szükségben lévők között. Hozz te is, legyél áldás! Most pedig a 397. dicséretünket keressük meg, tehát 397. dicséretünket énekeljük mind az 5 verszakával, az 5-et, tehát az utolsót majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!